vetnek napraforgót, mint kukoricát a szárazság miatt.
A napraforgó az könnyen vethető, betakarítható, a gyomírtása nagyon könnyen megoldható, nagyon sokféle hibrid elérhető, szárazságtűrő, most ezért éljük a napraforgónak egy aranykorát.
Hajnalban az őszi vetések állapotáról is szólunk. Belényi Barbara vagyok, kezdjék velünk a reggelt!
Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Egy édesanya, akit 5 gyermekével hagyott magára a férje, és 2 munkahelyen dolgozik egyszerre, hogy egyenesben tartsa magukat. Budapesten a 7. kerületben élnek az Erzsébet családok átmeneti otthonában, hogy időt és lehetőséget kapjanak a megkapaszkodásra. Mit jelent az otthon, ha átmeneti?
A hely. Riportműsor csütörtökön délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Bak Anita. Határok nélkül Veres Emese gyöngyvérrel.
Műsorunk tartalmából.
A magyar numizmatika története egy olyan 150 évre tekint vissza, de ennek a 150 esztendőnek az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb alakja Huszár Lajos.
Huszár Lajosra emlékeztek szülővárosában, Nyárádszeredában.
Mindig fontos volt iskolánk életében, hogy olyan szellemiséget továbbítsunk, ahol a gyerekek nem csak a tananyagot tanulják meg iskolánkban, hanem felkészülnek az életre.
Jótékonysági est Kárpátalján. Üdvözlöm Önöket, Veres Emese gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. Huszár Lajos világhírű magyar numizmatikus születésének 120. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát tartottak és emléktáblát avattak múlt hétvégén szülővárosában, Nyárádszeredában. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után Budapesten maradt, és a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárában kezdett el dolgozni és kutatni. 1944 és 49 között, majd 1956-ban a forradalom idején rövid ideig a múzeum főigazgatójaként, azt követően nyugdíjazásáig az éremtár vezetőjeként tevékenykedett. Több mint 6 évtizedes tudományos munkásságát méltatták Nyárádszeredában, ahol a Magyar Numizmatikai Társulat emlékünnepét szervezett. Buza János gazdaságtörténész az MTA doktora kezdeményezésére, aki személyesen is ismerte Huszár Lajost. Őt hallják elsőként Erdei Edit Zsuzsanna összeállításában.
Huszár Lajos készséggel és örömmel osztotta meg nagy tudásának kincseit, segített, sőt, mi több, külföldi tanulmány útjaim sem voltak elképzelhetők az ő támogatása nélkül. Párizsba ajánló levelet küldött, illetve vittem magammal üzenetet, egy 6-7-es tanulmányútról volt szó, és azután a több hónapos németországi tanulmányút az Alexander von Humboldt Stiftung ösztöndíjának az elnyerésében is. Huszár Lajos véleménye szerintem meghatározó jelentőségű volt. Az ő nemzetközi tekintélye és azon kívül aktív német nyelvtudása elősegítette ezt, és rendkívüli tiszteletnek örvendett a határainkon túl is. Tehát fogalom volt a neve, ezt lehet mondani, és bírálta is, amiket írtam, de ugyanakkor elismerésben egyáltalán nem volt fukar. És amiről kevesen tudnak, hogy a második világháborút ő a Magyar Nemzeti Múzeum bombabiztos pincéiben élte át. Nem csak ott voltak, hanem vigyáztak, őrizték a Nemzeti Múzeum kincsét, és a szó fizikai értelmében néha éhezve, fázva viselték a gondját. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt, de erről nem dicsekve beszélt soha. Ez nem volt rá jellemző egyáltalán. Ugyanakkor tudományszervezőként is nagyon jelentős volt, mert az, hogy a numizmatikai társulat minden megrezdülés nélkül átvészelte a Rákosi időszakot is például, ezen túlmenően bevont embereket, hogy vállaljanak funkciót, mérjék föl azt, hogy itt nemzeti ügyről van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy szakmai, tudományos és emberi téren is ő mindent elkövetett annak érdekében, hogy a tudomány ága fejlődjön.
Itt a nyárádszeredai református templomban Huszár Lajos emléktábláját Búza János professzor és Pallós Lajos, a Magyar Numizmatikai Társulat elnöke avatták föl. Miért tartja fontosnak a társulat Huszár Lajos emlékének így módon való őrzését is?
A magyar numizmatika története egy olyan 150 évre tekint vissza, de ennek a 150 esztendőnek az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb alakja Huszár Lajos. Az ő 6 évtizedes tudományos munkássága mind a magyar és erdélyi pénztörténetben, mind pedig a magyarországi emlékérem történetében rendkívül jelentős, és nem csak a leíró numizmatikában, tehát az érmek megkülönböztetésében, hanem magának a pénztörténetnek a művelésében is kiemelkedően jeles volt.
Néhányat hadd említsünk meg az alapművek közül.
A magyarországi érem és plakett művészet, ami német nyelven jelent meg, ezt Prokopius Bélával együtt készítették. Ez egy társszerzős mű volt. Ez azt jelentette, hogy az 1850-ig élt éremművészekről Huszár Lajos írt, ő dolgozta fel, az 50 utániakat pedig Prokopius Béla. Ez 1932-ben jelent meg, ennél fogva eddig dolgozta fel az éremművészetet. Számunkra ez egy alapmű, és ez meggyőződésem, hogy még 200 év múlva is alapmű lesz.
A nyárádszeredai református egyházközség lelkipásztora Tőkés Attila.
Örömmel fogadtuk ezt a kezdeményezést, hogy a Magyar Numizmatikai Társulat egy emléktáblát szeret elhelyezni nyárádszeredában, és örömmel adtunk helyet ennek a táblának, ideiglenesen itt a templomban, de amikor elkészül a toronymúzeumunk, akkor ott kapja meg a végleges helyét.
Mikor készül el a toronymúzeumuk?
Terveink szerint az idén be szeretnénk fejezni, már elkezdtük a torony felújítását, 3 szintet szeretnénk kialakítani, és az egyik szinten fog helyet kapni a ma felavatott emléktábla.
Ismerik? Tudnak a nyárádszeredaiak Huszár Lajosról, az ő munkásságáról?
Nem sokan. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy ezt a táblát itt a nagy közösség előtt mutassuk be, és akik ide eljöttek, valamint azok, akik részt vesznek a konferencián, azok minden bizonnyal sokkal többet megtudnak róla, mint amit eddig tudtak.
Lehet tudni, hogy hol lehetett a szülőháza?
Nem tudjuk, ugyanis a szülőháza nincs meg, már azt lebontották valamikor.
A helytörténészek számon tartották Huszár Lajos nevét, munkáit?
Nem igazán. Itt született, de nagyon hamar elkerült Nyárádszeredából. Már az iskolai tanulmányait Marosvásárhelyen a református kollégiumban végezte, onnan pedig elég korán, fiatalon kiment Magyarországra. De én nagyon remélem, hogy lesz egy olyan kutató, egy olyan egyetemista, történész, aki akár egy vizsgadolgozatot is szán a Huszár Lajos témának. Mi erre biztatni fogjuk a fiataljainkat.
A szülőváros az elszármazottakat is számon tartja. Huszár Lajosra emlékeztek Nyárádszeredában. Kárpátalján a Bátyúi Líceum diákjai a színház világával ismerkedhettek. A régió tavaly kapcsolódott be a Déri Néhatártalan programba, amely színházi előadásokkal és művészetpedagógiai foglalkozásokkal támogatja a külhoni magyar közösségek kulturális életét és nemzeti identitását. A KMKS és a Beregszászi Színház szervezésében megvalósuló rendezvénysorozat legújabb fordulója a Bátyúi Liceumban volt. Iváncsik Attila összeállítása.
A Déri Néhatártalan program Bátyúi állomásán a főhangsúlyt a zenepedagógia kapta, ahol interaktív órákat tartottak. A program célja, hogy a legmagasabb színvonalú anyaországi produkciókat és művészeket juttassa el a külhoni területekre. A lebonyolítást a Beregszászi Színház is segíti. Sinedina igazgató.
Nagyon nagy szükség van a Téréné program határtalan napjára. Mi bízunk abban, hogy ezt a tanévet lezárva a 2026-27-es tanévben is folytatódhatnak a programok. Mi mindig nyitottan és várakozóan fogunk afelé fordulni és arra készülni, hogy újra lehívhassuk ezeket a kulturális napokat, hiszen ezáltal a mi színházunk is gazdagodik, kitűnő szakmai kapcsolatokra tehetünk szert, és úgy érezzük valóban, hogy mi is a kárpát-medencei magyar színházi élet vérkeringésébe bekerülhetünk, együtt dolgozhatunk vele, rengeteg pozitív hatással van ez a helyi kulturális és színházi életre, és azt mondanom sem kell, hogy nekünk erre különösen nagy szükségünk van most háború idején. Hálásak vagyunk azért, hogy ez a program itt megvalósulhat, táplálkozhatunk belőle és fejlődhetünk általa.
Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongoraművész. A program keretében a zongorajáték és a magyar zene meghatározó szerepét mutatta be a fiataloknak. A művésznő szerint a zene egy olyan híd, amely segít az érzelmek kifejezésében, ami a jelenlegi háborús időkben különösen fontos a kárpátaljai gyermekek számára.
Ez az előadás sorozat nagyon közel áll a szívemhez. Itt a magyar népzene és a magyar népzenének a hatásai kerülnek górcső alá, és hogy hogyan is áramlik bele a klasszikus zenébe. És én azt hiszem, hogy olyan érdekes dolgok, a zenetörténeti utazások zajlanak, hogy látom a gyerekek szemén azt, hogy mennyire megértik a hangjegyek mögé rejtett üzeneteket, és hogy együtt tudunk gondolkodni, együtt tudunk egy mű alatt a fantáziánk szárnyán utazni, és elmondani azt, hogy mi is van a szívünk belül. És én nagyon jónak érzem ezeket a véleményformálásokat, amikor azt mondják, hogy milyen színű mondjuk egy zongoramű, hogy tényleg látom, hogy oda a szívük belsejébe figyelnek, és tanuljuk az elcsendesedést ebben a rohanó világban.
Séra Viktória, a Bátyúi Líceum igazgató helyettese kiemelte. A diákok számára meghatározó élmény, hogy neves művészekkel találkozhatnak, és tanulhatnak tőlük.
Számunkra nagyon fontos, hogy a Déri Népprogram keretein belül diákjaink megismerkedhetnek különböző stílusokkal, különböző zenével, és mindig nyitva áll a mi iskolánk, a mi liceumunk azok számára, akik szeretnének valami mást, valami újat nyújtani a kultúra területéről. Mi odafigyelünk a zenei oktatásra, nagy szerencse számunkra, hogy szomszédunkban működik a Bátyúi Művészeti Iskola, amely egyre több diákot fogad magába, és a mi iskolánk diákjai aktívan részt vesznek a klasszikus zene oktatásban és a képzőművészet, a rajz, a festészet irányában.
Kárpátalján a Bátyúi Líceum diákjai a színház világával ismerkedhettek. Kulturális programból nem lesz hiány Kovászna megyében sem a diákok éve keretében, ám a cél a sokszínűség, a mindennapi élettel való megismertetés. Bár Romániában idén gazdasági megszorításokkal, elhúzódó költségvetési döntésekkel szembesültek a megyei tanács vezetői is, igyekeznek a diákoknak különféle tevékenységeket szervezni. Gáj Nándort, Kovászna megye tanácsának alelnökét hallják.
Nagyon sok tervünk van, de nagyon szerencsések vagyunk, hiszen ezzel a célcsoporttal nagyon sok civil szervezet is foglalkozik, vállalkozók is foglalkoznak, például bankok járnak el iskolába pénzügyi tudatosságra, nevelésről beszélni, vagy ezzel foglalkozni, ezt egy kicsit összeszedjük, és természetesen mi is hozzátesszük azt, ami a mi hatáskörünk.
Mi az, amiről esetleg le kellett mondaniuk, vagy mi az, amit átszerveztek, és sokkal inkább érzik e mögött a közösségi összefogást, így a diákok fele?
Igazából ami a legszomorúbb az, hogy ilyen későn kezdjük el, mert egy fél év eltelt. Egyrészt a pályázatok miatt, hiszen nagyon sok olyan civil szervezet van, aki ezzel a célcsoporttal foglalkozik, de a középiskolás diák szervezetek is mindjárt lejárt a tanév, úgyhogy csak már következő tanév programjaira tudnak pályázni. Ez egy nagyon szomorú dolog, de hát ez rajtunk kívül álló tényező. Én azt mondom, hogy azt kell megnézni mindig, hogy mi áll előttünk. Egy nagyon érdekes programmal készültünk elemben, ami tavaly is működött iskolásokkal, de az idén középiskolásokra fogunk fókuszálni. Azt szeretnénk, hogy a középiskolások rájöjjenek, hogy a megyei önkormányzat nem csak egy virtuális valóság, hanem egy kézzelfogható intézmény, ami az ők életükről is dönt. Egy felhívást tettünk közzé, hogy középiskolásokat várunk a megyeházára. Tamás Sándor elnök úr és jó magam egy-egy órás előadás körbevezetéssel elmondjuk, hogy mivel is foglalkozik a megyei önkormányzat, mik azok a pontok, ahol érinti a mi döntésünk, a megyei önkormányzat, a megyei tanácsosok döntése az ő életüket. Természetesen az a célunk ezzel, hogy egyrészt közelebb hozzuk az intézményt, az önkormányzat, a diákokhoz, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy a reklám helye, hiszen ezek a diákok, akik most 9-esek, 10-esek, amire elvégeznek egy jogi, egy közgazdasági egyetemet, egy mérnöki egyetemet, arra már jöhetnének dolgozni ide, akár a megyei önkormányzathoz, de más önkormányzathoz is, hiszen azt látom, hogy jó szakemberekre, fiatal szakemberekre mindig szükség van, és mindig szükség lesz, és ezt szeretném én legalábbis az előadásomban hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül politikai pályát kell választani, de az, hogy valaki egy fél évet, egy évet, nem adok többet egy évnél, mert Romániában nem lehet tudni, de akár 4 évet egy minisztériumban szakemberként ledolgozik, az akkora szakmai tapasztalat, hogy azzal bárhol megállja a helyét. És erre szeretném felhívni a fiatalok figyelmét, hogy igen, van ebben a szférában is nagyon sok olyan lehetőség, amit használjanak ki.
Igen, csak fontos a közéleti és politikai politikai nevelés is manapság, hiszen ha csak a közösségi médiában a reakciókat látjuk, mennyire forrong a társadalom, és mennyire nincs háttérismerete. Akár egy adó emelés kapcsán hogyan reagálnak, akár egy pályázat elmaradás, tehát bármilyen olyan ügyben, amelyet nem kommunikál megfelelően az adott önkormányzat, az adott politikai szervezet, nem értik meg az emberek.
Akkora dömping van a virtuális valóságban, hogy így mondjam, és olyan alacsony lett az inger küszöb, hogy nagyon nehéz úgy kommunikálni, hogy nagyon sok emberhez eljusson. Ugye az a pár másodperc, hogyha nem ragadja meg az emberek figyelmét, akkor elcsúszik, tehát kommunikálhat bármelyik intézmény, bármelyik politikus, de ha nem ragadja meg a telefon simogató figyelmét, akkor észre se vevődik. Természetesen nagyon fontos, és talán a mi feladatunk is, mint önkormányzattán a politikusok feladata is, de az iskola feladata is lenne, és ebben az évben erről is beszélünk a fiataloknak, szakembereket hívunk, hogy helyes médiafogyasztásra és kritikus gondolkodásra tanítsa őket, hiszen néha úgy érzik, hogy az, ami ott van, a valóság. A valóság pedig sokkal árnyaltabb és sokkal bonyolultabb, mint az, hogy valami megjelenik a Facebookon vagy a TikTokon.
De ha bejönnek a hivatalba, akkor rögtön valósággá válhat mindaz, amiről esetleg csak virtuális fogalmuk volt. Tehát erre is jó az, hogy önök itt körbevezetik a diákokat, hogy különböző területeken próbálják a figyelmüket felhívni.
Igen, és azt szeretném kérni a diákoktól, hogy egyrészt jöjjenek. Ez legyen egy felhívás pedagógusok számára, osztályfőnökök számára, hozzák el a diákokat, és kérjük meg a diákokat, hogy készüljenek kérdésekkel. Mi nagyon-nagyon szépen tudunk mesélni arról, hogy hogyan működik az önkormányzat, de igazából az lenne a legjobb visszajelzés számunkra is, és úgy tanulnának ők is a legtöbbet, hogyha azelőtt készülnének kérdésekkel, és legyenek kényelmetlen kérdések. Vagy van kérdések, amivel szembe mennek a hétköznapokban, de akár a TikTokot, a Facebookot simogatva, hogy legyenek konkrét kérdéseik. Mert ugye a kérdés már egy fél válasz, de hogyha nem tesszük fel a kérdéseket, akkor nem is fogjuk megtudni a választ.
Mentorprogram, tudatos pénzügyi és közigazgatási nevelés, sok minden előfordul Kovászna megyében a diákok évében. A kárpátaljai diákok már is bizonyították társadalmi érzékenységüket. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézetében az Ungvidéken található Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon támogatására szerveztek jótékonysági estet. A kezdeményezés különlegessége, hogy a lebonyolítást ezúttal nem az intézmény vezetése, hanem az ott tanuló diákok szorgalmazták. A megvalósítás pedig a diák önkormányzat munkáját dicséri. Részlete kíváncsi Katillától.
A diák önkormányzatnak mindig ez a feladata, hogy érdekesebbnél, de érdekesebb, kreatívabb eseményeket szervezzenek az intézményben, viszont most úgy gondoltuk, hogy segítenénk is valakinek, és nem csak a diákok hangulatát javítanánk ezekkel a programokkal.
Hangsúlyozza Illés Brigitta, a gyermekotthon számára adományokat gyűjtő jótékonysági esemény egyik szervezője, a felsőfokú szakképzési intézet diák önkormányzatának elnöke.
Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon számára szerveztünk most egy jótékonysági bát, és nekik fogunk segíteni. A diák önkormányzat csapata nagyjából egy hónapja rendezi az eseményt, de persze besegítettek a tanáraink is, és rengeteg támogatónk is volt, szponzorok.
Nagyon fontos, hogy az oktatás mellett követendő példák is legyenek a fiatalok előtt. Ez a célja az adománygyűjtésnek is, hangsúlyozza Sós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézetének igazgatója.
Mindig fontos volt iskolánk életében, hogy olyan szellemiséget továbbítsunk, ahol a gyerekek nem csak a tananyagot tanulják meg iskolánkban, hanem felkészülnek az életre, és az élethez tartozik az, hogy érzékenyek legyünk, észrevegyük a másokat, észrevegyük azokat az embereket, akik ezzel esetleg segíteni tudunk, és éppen ezért nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a rendezvényt a diák önkormányzat találta ki, ők szervezték meg egyedül, és ők valósítják meg, hiszen ez azt mutatja, hogy a fiatalok nem csak a mával törődnek, hanem a jövővel is. Hiszen azzal, ha másokon segítünk, a jövőbe fektetünk be, és arra neveljük a fiatalokat, hogy tényleg oda tudjanak figyelni egymásra, az iskolában, az iskolán kívül, és igazából az egész élet során.
Katko Andrea, Nagydobronyi Református Gyermekotthon igazgatója kiemelte. A háború kitörése óta erejükön felül teljesítenek, a leánygyermekek mellett kisfiúkat is befogadtak. A létszám ugrásszerűen megnőtt.
romló tendencia van mögöttünk. Valamikor a 90-es évek elején gyermekotthon indulásakor voltak ilyen nagyon durva történetek, rengeteg a magára hagyott gyerek. Értjük ezzel alatt azt is, hogy a család nem gondoskodik róla, nem járnak iskolába, ki kell hívni a gyámhatóságot, sok esetben rendőrségi eljárás is indul. 4 gyerekből legkisebb meghal, akkor derül ki, hogy a 3 is el van hanyagolva. Nemrég voltunk ilyen esetnél. Többször körzeti rendőr értesít, utcán talált, nemrég csapó vasútállomáson gyereket. Volt olyan is, hogy egy konkrét kisfiúért mentünk el, azt nem találtuk meg, a rendőrtiszt tovább járőrözött, és megtalált este novemberben 9:30-kor 3 kislányt, és megkérdezte tőlük, hogy miért vagytok az utcán. És mondták, hogy hát mert anyuka mondta, hogy most nem kell otthon lenni, mert otthon buli van. Rendőrtiszt természetesen felment megkérdezni, hogy mi ez, és senki nem volt józan, és nem tudta kitől megkérdezni, ki ezt tartozik a 3 kislány. És ő hívott fel, hogy találtam 3 gyereket, és most mit csinálják? Hát mondom, vagy elhozza ide, vagy beviszi a kórházba, sokszor még ők se tudnak a nagyon szörnyű történetekkel mit kezdeni. A gyámhatóságok rendszeresen járnak ki helyszínekre, nagyon sok családot látogatnak, és amikor ezek a családok nem tudják ellátni a gyerekeiket, akkor sajnos már elindul a folyamat. Sajnos vagy nem sajnos. Az, hogy a gyerek nincsen látva, ételt nem kap, nem jár iskolába, nincs normális ruházata, mind önmagába szörnyű. És ezek a történetek sokáig húzódnak. És a gyerek egy idő után már nem tudja, mi az a normális. Nemrég voltunk 9 gyermekért. Egy családból. A legnagyobb 2012-ben született, a legkisebb pedig 2025. januárjában. Retteltes körülmények közül hoztuk el őket. Hál' Istennek egészségesek, mindannyian jól vannak. Mit csinál a gyámhatóság? Nyilván a szülőket kell, hogy felkészítse arra, hogy visszafogadhassák a saját gyerekeiket. Ők nem mondtak le róluk, lakhatásuk nincsen. Segítséggel elvileg tudnak bérelni egy lakást, egy 3 szobást. Azt még fel is kell újítani. És a további kérdés, 9 gyerek ellátására képesek lesznek-e, hogyha eddig nem voltak rá képesek? És ugye egy csecsemőtől 6 közülük iskoláskorú, és ott vannak az óvisok is, meg 2 csecsemőkorú. Nem minden esetben sikeresek az ilyen családba való visszahelyezések, de van olyan gyerek is, aki már ugye bűncselekmény áldozata, családon belül erőszak áldozata, most is vannak olyanok, sajnos már dolgozniuk kellett 13 évesen és 10 évesen egy pékségbe éjszakai műszakba. Ilyenkor már megint csak kezdődik a történet, kezdődik a feljelentés, rendőrségügy, bíróság, és a szülők majd követelik vissza, megint döntés, helyzetbe kerülnek. A gyerek pedig konkrétan itt van, de neki még ott van a család is, ahová vágyik. Megmagyarázni nekik megérteni, hogy miért és miért nem, és elmondani azt, hogy de te 13 évesen nem dolgozhatsz. Éjszaka a pékségbe. De ő csak kenyeret szelt, de hogy ők azért kaptak enni, meg kellett otthonra a pénz. És végig kiderül a családról, hogy bár több gyerek is volt ott, több nem született meg, és volt olyan is, aki másfél évesen leesett a lépcsőn és meghalt.
Gyermekotthon támogatására szerveztek jótékonysági estet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézetében. A felvidéki diákok azt is tudják, hogy nem csak a jelenben való tevékenység, hanem a múlt ismerete is fontos. A honismeret vagy a regionális történelem viszont nem csak a diákokat aktivizálja, hanem a családokat is. Így van ez a Pozsony melletti Szencen is, ahol évről évre komolyabb munkák születnek a helytörténeti konferencián. Haják Szabó Mária összeállítása.
Műsorunkban már beszámoltunk a Szenci Molnár Albert Alapiskola 13. helytörténeti konferenciájáról. Most azonban 2 kiemelkedő munkát és alkotóit mutatjuk be. Mák Anabella egy múlt századi újságcikk alapján indult el, és ebben segítségére volt édesanyja, Kapuca Katalin is.
A 3 felsorolt név közül az egyik Letoha Józsefé volt, és anyám ezt megtalálta. Odaírta a kommentbe, hogy dédapjának a testvére. Erre az igazgatónő említett, hogy akkor én elvihetném helytörténetire.
Miért kezdett el annak idején foglalkozni a családfával, családfakutatással?
A kiskoromban is nagyon sokszor kérdezgettem, hogy kik a rokonaink, mennyi rokonunk van mi egymás, aztán elmaradtak az információk. Aztán, amikor Magyarországon éltem, akkor honosítani akartam magamat, és akkor kezdtem el kutatni főleg a családfát, hogy valami magyar felmenőt találjak. Így jutottam hozzá az egész családfa feltérképezéséhez majdnem.
Lengyelfalusi Letoha Józsefig, aki egy nagyon neves lelkész volt itt a galántai járásban.
Mi tudtuk, hogy volt egy papa családban, és amikor most jött ez a felkérés, hogy esetleg feldolgozhatná Annabella, akkor jobban elkezdtünk kutakodni utána, és akkor akadtunk rá több információra.
Hogyan kell kutakodni, amikor a családi archívum nem is egy helyen van, ha minden igaz, akkor különböző helyeken, különböző fiókokban?
Igen, a rokonoknál, ha ott nem kaptam információt, akkor próbáltam kutakodni az interneten, ha ott eljutottam egy nyomhoz, akkor mentem tovább, akkor a levéltáraknak írtam, vagy voltam, és mivel ugye plébános volt, akkor mentem a plébániákhoz is, valaki válaszolt, valaki nem.
Ami különösen érdekes, hogy tábori lelkész volt az első világháborúban, és innen a szárazföldről, a szárazföld közepéről valahogy a tengerészethez is eljutott. A háború alatt bejárta Boszniát, Montenegrót, Szerbiát, és különböző helyeken mintegy 350 fényképet készített, amelyeket negatív formájában hozott haza, és ezeket a negatívokat most megtalálta ön.
Édesanyám unokatestvérénél, amikor kérdezősködtem, annyit mondott, hogy vannak valami negatívok, de azokat még ők sem nézték meg, hogy micsodák, és akkor elkezdtem átböngészni az egészet, akkor a fényképlista is passzolt hozzá.
Ezek olyan negatívok, amelyeket ma is elő lehet hívni?
Megoldottam technikailag valahogy, hogy beszkenneltük a negatívokat, konvertáltuk fényképformájába, és valahogy így elő tudtunk csalogatni belőle valami látható dolgot.
Ahhoz képest, hogy 110 éves fényképek, felvételek, nagyon éles képeket láttunk itt a kivetítőn, és ami érdekes, hogy a katona életről.
Ő inkább a háttérben volt, front közeli helyeken, ahova visszavitték a sebesülteket, a betegeket, és ugye minden dokumentum, amihez hozzájutottam, szépen így elkezdte felrajzolni azt az ívet, hogy ő merre fele járhatott, és visszatért aztán Magyarországon keresztül haza.
És aztán visszatért a Felvidékre, Diószegre, szülő falujába, de onnan tovább ment Galántára.
24 évig volt plébános.
A Szenci Molnár Albert Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola diákja Mucska Rebeka déd nagyapja történetét bogozta ki, aki a roma holokauszt egyik túlélője volt.
A nyugodjék dédpapám az egyik legjobb barátom. Volt szerencsém őt megismerni, és nagyon sok minőségi időt töltöttünk együtt, és a halála után elkezdtem utána jobban érdeklődni. És a én családomban a papíriratok, igazából a képek minden kincsnek számít, ezért meg tudtuk őrizni az összes iratot, amit ő levelezett a hivatalokkal, ahol a saját szavaival leírta a deportálását, hogy ott hogyan hurcolták el, és azt is, hogy hogyan tért vissza. Az oktatásban szerintem egy nagyon nagy hiányosság van jelen, mikor a roma holokausztról beszélünk. Kutatásom során rájöttem, hogy nem csak a roma holokausztot kéne megemlíteni, hanem rengeteg más tananyagot is. Senki sem beszél róla. Ha akartak is róla beszélni, ezt a hivatalok is letagadták. Tabu téma ez. És mostanára pedig a átívelő faji gyűlölet miatt szerintem nem is akarnak róla beszélni, nem is nyitott rá senki.
Te magad roma származású vagy?
Nekem az anyukám félig roma.
És a nagypapa, aki azt mondta, hogy nagyon jó barátod volt, és nagyon sok időt töltöttél vele, hogy menekült meg?
Mikor elkezdték a berlini bombázásokat, elszöktek, és a papírjaiba ezt nagyon szépen leírta, hogy bokrokba bújdostak, valakik szekerekbe ugráltak. Sikerült hazatérnie Csallóközsütörtökbe.
Hogy került egyáltalán Berlinbe?
Dunaszerdahelyen is volt egy gettó, és onnan deportálták őt Ausztriába is. Nagyon sok helyre került, és munkatáborokba. Viszont érdekesség, a roma nyelvet majdnem, hogy teljesen elhagyta. Nem beszélt utána roma nyelven, a háborúról se beszélt, és arról se, hogy miket élt át.
Akkor hiába töltöttél vele sok időt, ezt mind ki kellett kutatnod.
Igen, és főleg felvidéki magyarként minden papír szlovákul volt, és nagyon nehéz volt számomra, de Szabó tanárnő segítségével sikerült ezt megoldanunk.
Tanárnő, ő egy nagyon motivált gyerek. Milyen munka volt vele dolgozni?
Középiskolásokkal nem olyan bonyolult dolgozni, meg kell találni ki az, aki ügyes, tényleg motivált.
Szabó Eszter pedagógus.
Aki saját anyagot is hoz, lényegében koordinálni kell, egy-két tanácsot adni, szerkesztésben kicsit segíteni, megbeszéljük, konzultálunk folyamatosan, és aztán hozzuk a végeredményt ennyi.
De mindig könnyebb olyan témát feldolgozni, amihez valami személyes kötődés is van, gondolom én.
Igen, amikor elsőben jönnek hozzánk a diákok, kezdjük azzal, hogy a történettudomány forrásai, ez az első tananyag, és mindig azt a házi feladatot adom, hogy hozzanak valamilyen dokumentumot otthonról, fényképet, kérdezzenek otthon, családi történetet, fölmérem elsőben. Egyrészt, hogy melyik családban ápolják a családi történeteket, és hogy kiben lenne hajlandóság, és aztán első osztálytól tudunk dolgozni ezekkel a diákokkal.
A honismeret vagy a regionális történelem nem csak a diákokat aktivizálja, hanem a